folytatjuk a szabadesést. December 16-án aukcióra készül a Virág Judit Galéria, és egy eltűntnek itt Gulácsi Lajos festmény és egy ismeretlen Tihanyi Lajos festmény kerül kalapács alá, és ezek azért érdekesek, mert az egyikük az 2002-ben rekordáron volt aukción, és ez most újra aukcióra kerül, szóval több mint 20 év után. Csomó mindenről fogunk beszélgetni, misztikumról, festmények megtalálásáról. Itt van velem Törő István, a Virág Judit Galéria társtulajdonosa. Szervusz, köszönöm, hogy itt vagy.
Szervusz, köszöntöm a nézőket.
Szóval miért izgalmas ennyire? December 16? Mert azt olvasom, hogy erre nagyon-nagyon készültök, és ez az egyik legerősebb aukciója lesz a galériának.
Hát ez mindig az év fénypontja, a karácsonyi aukciók ilyenkor van a lelki értelemben a legfelszabadultabb állapotban az ország, ilyenkor zárunk le egy évet, ilyenkor költik az emberek a legtöbb pénzt, nem csak a boltokban.
És ezt egy galerista tudja, nyilván.
Persze, tehát ugye ebből következően koncentrálódnak a legjobb képek a decemberi aukcióra, és a közönséged is várja ezt tőlünk.
Ma is tanultam valamit. Azt hiszem, hogy egész évben ugyanúgy koncentrálódik, és mi az a legjobb kép? Tehát ez hogy van, hogy azok, akik megtehetik, vagy nem tudom, elmennek egy ilyen aukcióra, és mondjuk ott hagynak 90 millió forintot, vagy 100-at, őnekik egész évben gondolom, hogy az ott van ez a lehetőség.
Hát ugye a nagy kérdés az, hogy van-e olyan kép, amit ők szeretnének, és ezek a nagyon kiemelkedő top művek, ezeknek a száma nagyon kevés. Tehát nem tudunk minden árverésen egy évben háromszor a legkiemelkedő, legjobb képeket prezentálni, hanem egy kicsit megússzuk a tavaszi és az őszi aukciót, és akkor már egy évvel, másfél-két évvel előre el vannak rakva a téli aukcióképei.
Ja, értem, oké, erre fel van építve. Előre hány évre van meg egyébként?
Hát a jövő év már megvan szerencsén, mindig egy kicsit előre gondolkozunk, ezt másképp nem is lehet csinálni. Ez ugyanolyan, mint a rádió műsor, egy üzembiztonságra van szükség.
Hogyne.
Ez jelenti az üzembiztonságot.
A Gulácsi Lajos festmény, az ugye 2002-ben volt.
Karácsony természetesen.
És akkor is nálatok?
Nálunk volt, igen, és akkor a 95 millió forint az aukciós rekord. Tehát abban a pillanatban az volt a legdrágább magyar kép.
És hogy hát került vissza?
Hát a tulajdonosok, az akkori vásárlók döntöttek úgy, hogy akkor most valamilyen megfontolásba, amit én nyilván nem kérdezek, mert örülök annak, hogy hozzánk kerül újra a kép. Valamilyen megfontolásból úgy döntöttek, hogy megválnak ettől. Ugye most volt nyáron egy nagy gulácsi kiállítás, a Nemzeti Galéria óriási siker volt, nem lehetett beférni, tömegek látták. Tehát a gulácsi most egy nagyon divatos és trendi dolog lett. Én gondolom, ez is járhatott a fejükben, amikor úgy gondolták, hogy itt a pillanat, amikor egy gulácsi képet jól el lehet adni.
Azt mindig lehet érezni, egy galériás érzi azt, hogy mikor érdemes kiszállni valamiből? Tehát ilyen tanácsot érdemes, vagy tud adni?
Hát ha engem kérdeznek, akkor mindenből mindig ki kell szállni, tehát, mert én akkor tudok árulni, hogyha ha mindenki, akinek megfordul a fejében, hogy esetleg eladna valamit, azt rá lehet beszélni, hogy eladjon, de hát a valóság az persze nem így működik. Persze, hogy érezzük, hogy mi a trend, illetve azt gondoljuk, hogy érezzük, aztán az aukción kiderül, hogy valami egész más történik.
Volt ilyen meglepetés egyébként?
Hát pozitív és negatív is persze. Hát ugye ami például egy nagyon egyszerű dolog, hogy van egy elképzelésünk, hogy mi hogy fog működni az aukción, és úgy állítjuk össze az aukciós sorrendet. És aztán, mikor oda kerülünk, akkor már vakarjuk a fejünket, hogy ami hátul van, azt kellett van előre rakni, ami a közepén, azt hátulra.
Szóval most sincs elégedettség.
Nem, hát van egy prekoncepció, hogy melyik kép hogy fog működni, de hát mindig minden másképp történik. Még egy nagyon jó példa, hogy ugye nekünk ez egy több mint 20 éves játék, hogy a galéria vezetői tulajdonosa, a menedzserek aukció előtt leírjuk, hogy mi milyen áron kell el. Tehát, hogy ez egy kicsit magunkat
fogadás történik?
Fogadás is van, magunkat is kontrolláljuk, vacsora is van, sose találunk el semmit.
Pedig, hát,
ha valaki tud mindent az adott aukcióról 2-3 nappal előtt, akkor azok mi vagyunk, de hát ez az örök meglepetések birodalma.
Beszéljünk most a Tihanyi Lajos festményről, ami viszont azért érdekes, vagy izgalmas, mert ez egy ismeretlen festmény volt. Ugye ez 100 évig lappangott. Tájkép Margit híddal ez a cím a festmény.
Igen, hát gyakorlatilag ugye ez azért érdekes történet, mert valahol tudjuk és sejtjük, hogy létezik egy ilyen kép, de igazából nincs rá bizonyíték. Tehát van egy várakozás, hogy ez létezik. Nem tudom, hogy ma tanítják-e az iskolában a Mendelejev táblázatot, ugye, ami egy a kémiai vegyülete, vagy
ja, persze,
a rendszere, igen.
Periódusos rendszer.
Periódusos rendszer, ugye, és amikor a Mendelejev ezt megírta, akkor azt mondta, hogy innen, meg ezekről, meg azokról a helyekről még hiányoznak elemek, amiket majd föl fogunk fedezni. Nagyjából ilyen egy festői életmű is, hogy a környezetéből tudjuk, hogy ott valahol valami még hiányzik, ami lappang, és ami jó eséllyel egyszer, ha nem semmisült meg, akkor egyszer föl
fog... Sose lehet megtudni.
Akkor egyszer föl fog bukkanni, és ez egy ilyen hiány volt egy budapesti kép is a 10-es években a Tihanyi életműből, úgyhogy hát avval együtt egy megrázó pillanat volt látni. Tehát ez egy vidéki család tulajdona volt, akik igazán tudták, hogy ez egy Tihanyi kép, de az, hogy ennek milyen értéke van, arról fogalmuk se volt.
Ez a legérdekesebb, nem? Hogy nem tudják, tehát hogy ott van náluk.
Azt se tudták, hogy erre. Tehát az első problémájuk az volt, hogy eredeti-e a kép.
És ugye, kivel nézették meg?
Hát természetesen velünk nézették meg, ugye. Hát pontosan egy pillantás kellett.
Komolyan?
Ahhoz, hogy ezt el lehessen, de olyan minősége van a képnek, olyan szuggesztív ereje, ezt nem festette más. Hát, avval együtt ilyenkor a galéria feladata egy alapos kutatást végezni, ugye, és hát ennek a képnek nagyon sok nyoma volt, amit mind föl lehetett fedezni, meg lehetett találni, nagyon sok történet, momentum van a Tihanyi életműből, a Tihanyi életéből, amihez kapcsolható ez a kép, tehát ez egy nagyon izgalmas történet volt az egészet föltárni, ez egy nagyon hosszú és részletes elemzés készült erről. Ez a kép tulajdonképpen a Gülbaba türbéjét ábrázolja, ami körül egy csodálatos palota volt, ami a 19. század végén kezdtek építeni, és nagyjából 1913 körül, amikor ez a kép készült, akkor ez a fantasztikus palota, ez már kész volt, ez egy Wagner nevű építésznek a saját álma volt, a saját családjának építette, és természetesen engedélyt kellett kérni a török követségtől, garantálni kellett, hogy a türbét meg lehet látogatni, és tulajdonképpen a pesti oldalról nézve ez volt Budapest legszebb épülete.
Hú.
És ugye a család aztán nem tudott mit kezdeni a villával, és az első világháború előtt különböző tervek születtek, a sajtó tele volt ezzel, hogy itt lesz Európa legnagyobb muszlim mecsete. Tehát, hogy ezt átalakítják egy mecsetté, középen a dzsámival, a türbével, amit persze aztán a háború elsodort. És a találat érte a II. Világháborúban, ugye a Budapest ostroma során a palotát, és valahogy, de erre mondta mindenki, hogy viszont a palota megvédte a türbét. És valahogy a Kádár rendszerben nem volt akarat, hogy ezt rendbe hozzák. És így aztán valamikor a 70-es években lebontásra került. Tehát ez maga az a külön a témának a története, amiről ez a festmény készült.
Még egy picit beszélnék a Gulácsi Lajos festményről. A régi instrumentumon játszó hölgy. Szerintem a címét nem is mondtuk az előbb. Ezt ugye úgy is hívják, hogy a magyar Mona Lisa.
Igen.
Ez ilyenkor mennyire bátor kijelentés, vagy mennyire felelősségteljes kijelentés azt mondani egy képre, hogy hát, hasonlítani egy másik remek műhöz.
Hát ugye ezt nem mi találtuk ki, hanem a korabeli, amikor 2002-ben megjelent, akkor ezt egyre többet hallottuk a látogatóktól, a művészet szerető emberektől, a művészettörténészektől, úgyhogy ezt felkapta a sajtó, és aztán, amikor eladtuk a képet, akkor már a televíziók így adtak hírt, ahogy a legnagyobb, legdrágább magyar festmény a Magyar Mona Lisa, a Gulácsi Lajos.
Ez inkább ilyen bulvárszagú.
Hát nem, mert a kép tulajdonképpen bizonyos értelemben nagyon hasonlít a Mona Lisára, tehát ugyanúgy egy elvont valami, egy nagyon tehát nem egy konkrét nőről van szó, hanem egy nő ideáról van szó, az arcán egy ugyanolyan titokzatos mosolyjal, mint ugye, ami a Gioconda mosoly, amiről a Mona Lisa lett híres, tehát ez tényleg nagyon-nagyon hasonlít hozzá, vagy a szellemisége nagyon hasonlít hozzá, tehát ez nem volt egy jogtalan titulus, hogy ez ráragadt.
Ennél a festménynél volt az, ugye, amire azt hitték, hogy a második világháborúban megsemmisült.
Igen, hát ugye tehát azért a második világháború utáni korszak az egy nagyon szomorú időszak a magyar művészettörténetben. Nagyon sokáig a műtárgyaknak nulla értéke volt, a műtárgyat birtokolni majdnem bűnnek számított, mert ugye az a régi polgári mentalitás, tehát ugye valami másról szólt az ország. És ugye a kulákokról ne beszélj, volt a nyomorult vidéki embernek 3 holdföldje, és ezért halálra nyúzták. Hát ugyanúgy a polgárt nyúzták, mert milyen alapon birtokol ő egyébként a nemzet által birtokolni indokolt festmény. Tehát tulajdonképpen 60-as években kezdett egy kicsit fellazulni ez a szilencium, és akkor kezdtek kutatni képek után, olyan képek után, amikről tudtunk, mert ez a kép ugye ki volt állítva 1912-ben egy műteremben, egy kiállításon, és rengetegszer volt reprodukálva, tehát ez egy nagyon közismert kép volt, és valóban az volt a legendája a képnek, hogy megsemmisült a második világháborúba, és ez azért volt szomorú, mert ez az egyik legszebb, a leghíresebb Gulácsi képről beszélünk, ami szinte az egész életművet szimbolizálja. És ugyanúgy került elő, mint a Tihanyi kép, hogy valaki fölhívott minket, és hogy neki van egy nagyon jó Gulácsi képe, és ő nem mond semmit, de szeretné ezt nekünk megmutatni.
Hány ilyen telefon jön?
Hát nagyon sok ilyen telefon jön, de 100-ból egy igaz. Tehát,
na ez az.
Tehát ugye
na ez érdekel.
Mindenkinek van egy csontvárja, a csontvárja majdnem mindenkinek van, vagy talált.
Nálam is van egy szia ura, nem érdekel.
Igen, és ugyanígy a Szinyei, Munkácsi, tehát a következő az alaptörténet, hogy ugye a 19. század legjobb képeiről, amikor divat lett képet birtokolni, akkor ilyen festmény, olajnyomatok készültek. Ugye, ami majdnem úgy néz ki, mint egy olajkép, csak...
Olajnyomat?
Csak nyomat, egy sokszorosított valami. És ugye ezeket hordták szét az országba, ügynökök, és eladták vidéken, és boldog volt a földműves ember, hogy neki is van egy Szinyeie, vagy egy Pál Lászlója. Ugye a család ezt őrzi 100 éve, és akkor egyszer csak úgy döntenek, hogy ugye a két gyereknek lakás kell, és akkor jó, most megválunk a családi ezüsttől, és eladjuk a Munkácsi képet. És hát ezek nagyon keserű pillanatok, amikor hosszú titkolózás után, több telefon után, akkor megérkezik a család a festménnyel, és akkor el kell mondani nekik, hogy ez sajnos nem egy eredeti kép, és akkor ugye a eredeti ott van a Nemzeti Galériában, és hát ez pedig egy sokszorosított példány. Úgyhogy sok ilyen drámai pillanat van, hát nem csak olajnyomatok lehetnek, hanem nagyon-nagyon sok hamis kép kereng az országban, és mindig vannak olyan naív emberek, akiket ebből be lehet csapni, vagy a felmenőiket csapták be, vagy nem is csapták be, csak se a vevő, se az eladó nem tudta, hogy a kép nem eredeti, tehát... Jól elkanyarodtunk a Gulácsiba.
De azért izgalmas ez, és azért örülök, hogy elkanyarodtunk, mert ilyen drámáról, mindig a sikerekről beszélgetünk. Szóval mindig az van, hogy ha előkerül egy festmény, és zúg a taps, és jön a tűzijáték, De közben vannak ilyen pillanatok.
Ezek nagyon nehéz helyzetek. Tehát ugye amikor egy ember minden reményét abba fekteti, hogy van egy értéke, amit most el tud adni, és abból valamit ad a gyerekeinek, ja. És akkor kiderül, hogy az 200-300 000 forintot érez. Mm-hmm. És nem 100 milliót, hát ez ugye
ja, ez
drámai igen. helyzet.
Igen. Nem csak ez a két festmény kerül kalapácsra, hanem lesz egy zsolnai váz, ami szintén ilyen rekordokat fog dönteni, hogyha el kell azon az áron.
Tulajdonképpen októberben volt egy zsolnai aukció nálunk, ahol gyakorlatilag majdnem minden váza, vagy nagyon sok váza világrekordáron kelt el. Tehát a két legdrágább...
Ez a vázaőrület van?
Hát egy jogos vázaőrület van, tehát a két legdrágább váza az közel 100 000 dollárért kelt el, ami hát lényegesen magasabb, mint akár Magyarországon, akár külföldön korábban létező top ár, és hát ez most nagyon nagy felhajtást jelent a zsolnai tárgyak számára, ugye óriási a vételi szándék, és óriás az eladási szándék, és mi ott vagyunk a ösztűznek a közepén, tehát ebben a pillanatban én körülbelül napi 6-8 e-mailt kapok, hogy a családban van ez és az a zsolnai, és nagyon mennyit ér, és nagyon szeretnék eladni. És
ezeket is hamisítják?
Hát a zsolnait azt nagyon-nagyon nehéz hamisítani, tehát ha ez a titka tulajdonképpen, tehát ha megpróbálják hamisítani egy közepesen képzett szakember számára teljesen egyértelmű, aha. és kiszűrhető az, hogy egy hamisítványról van szó.
Szóval hogy döntitek el, hogyha jönnek ezek az e-mailek, hogy melyik izgalmas, melyik lehet érdekes?
Pontosan tudjuk, hogy mit lehet eladni, minek mi a... Én magam is, a családunk is zsolnai gyűjtő, tehát az ABC-t és az egyszer egyet kívülről fújjuk ebben az ügyben. Úgyhogy persze tudjuk, hogy mit lehet eladni, mit mennyiért lehet eladni, mi az, ami érdemes arra, hogy nálunk, ahol csak a legjobbak vannak, árverésre kerüljön, és tulajdonképpen ez a nagyon különleges váza, amit hát most nem írnék le, mert ugye nem látják a nézők, de az a titka, hogy valamikor 1900 körül készült, és egy Bombardier nevű francia ötvös művésznek a bronzvázáját tulajdonképpen fogalmazta újra porcelán formában. Tehát ez volt a zsolnai azt gondolta, hogy ő mindenre képes. Bármit meg tud csinálni porcelánból, a rokon szakmából, az ötvös művészetet, az üvegművészetet. Egy hihetetlen fantázia, nagy tudású és rendkívül erős akaratú ember volt. És ugye előkerül ez a váza, amit most, hát ez hülyén hangzik, de én még soha nem láttam, ugye 30 éves tapasztalattal, az már nagyon, az egy ritka darab. És akkor ugye ezt megint elkezdtük megfejteni, kikutattunk, mindent megtudtunk róla, és hát utána elkezdtünk alkodozni a tulajdonos. Én úgy gondoltam, nagyon fontos, hogy aukción legyen, és hát végül is egy ilyen véres szkandernek lett az eredménye, a 15 milliós kikiáltási ár, ami ilyen drágán még soha nem indítottunk mi se, meg más se világviszonylatban zsolnait, és hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy fogja fogadni a gyűjtőközönség. Az biztos, hogy egy egyszeri darabról van szó, biztos lesz, akinek ez nem tetszik, és lesz ennek az ellenkezője is, és mindenki eldönti, hogy ezért mennyit érdemes adni.
Egyet kérek, ne tegyétek asztalra.
Asztalon van.
A nagyon jó.
Na jó, de hát 40 kiló, úgyhogy...
Tudod, mert mi volt nyáron a forma egyen? Ott is levertek egy ilyen vázát.
Ja, de hát az egy herendi volt,
hát
gondolom.
Egy herendi volt, igen.
Másfél kiló lehetett, gondolom. Hát ennek egy szumó birkózó, neki megy, az is lepattan róla.
Ja,
olyan
bocsánat.
Nehéz, ez egy monstrum ez a váza, úgyhogy én nem fejelném le jó. Semmi szín alatt sem.
Jó, van. Akkor december 16. Bárki egyébként be mehet megnézni egy
persze,
ilyen aukciót?
Persze, hát ez egy nyilvános, hát egyrészt a galéria, ugye, ami a Falk Miksa utcában, az folyamatosan nyitva van 10-től 6-ig, szombat, vasárnap is, tehát jövő péntekig bárki megnézheti ezeket a műtárgyakat, érdemes, mert ezek a legmagasabb múzeumi szintet jelentik, ja, és persze ingyenes a belépés, és 16-án pedig remélem, hogy tele lesz az aukciós terem, mindenkit szeretettel várunk, ez is ingyenes, és egy izgalmas
izgalmas.
Egy aukciót.
Egyébként ugyanide még egy kérdést engedj meg. Az emberek most már mernek bemenni galériákba? Mert ugye nagyon sokan nem mer, mert azt hiszik, hogy vásárolni kell.
Ez nagyon nehéz kérdés, mert tényleg van, ez létezik. És tulajdonképpen van a galériáknak egy szintje, egy rangsora az emberek fejében.
Igen.
És azt mondják, hogy én ebbe a galériába bemegyek, mert ez az én színvonalam, én itt biztonságban érzem magam, és ez, itt olyasmiket látok, amik engem érdekelnek. Viszont egy lépéssel följebb, vagy kettővel följebb nem mer bemenni. Tehát sokszor előfordul az, hogy valakinek az ismerőse fölhív minket, hogy van neki egy barátja, aki nagyon szeretne megnézni egy képet, de nem tudja, hogy ezt hogy kell csinálni.
Hogy kell öltözni.
Hogy ő bejöhet-e hozzánk, és mi fogadjuk ezt. Ez ilyen furcsa dolog, de hát neked is, meg nekem is vannak bizonyos szituációk gátlásait. Tehát
igen.
Mit tudom én, hogy hívják a Los Angeles-i fő utcát, milyen road. Most, hogyha ott állnánk, és mit tudom én, nem tudom melyik csúcsüzlet előtt, és nem biztos, hogy bemernénk menni. Mert az ember szorong vagy.
Érdekes.
Mert tudod, hogy nem tudsz megvenni, igen. És azt gondolod, hogy ahogy belépsz, látják rajtad, hogy ezt nem fogod tudni kifizetni, csak ott
téblához. Igen, az lehet, de ahol
ezt...
Rodeo Drive, van ilyen. De hogy az a Rodeo Drive... Ja, persze, hát az a Beverly Hills-ben van.
Igen.
Igen, a Pretty Woman. De ott volt az a jelenet. Igen. Amiről beszélsz gyakorlatilag, igen. Hogy bement, és igen. Gyakorlatilag kinézték a
Pretty Woman-t, kinézték a boltból, kinézték. Meg a szállodából is, aztán utána megfelelődik.
Létezik, de hát ez persze intelligencia kérdése is, szóval, hogy a fogadói oldalon.
Persze, de hát a szorongás igen. Marad, és ezeket a küszöböket nagyon nehéz átlépni, és mindenki életében van.
Igen. Na jó van, nagyon köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Törő Istvánnal, a Virág Judit Galéria társtulajdonosával beszélgettünk. Folytatjuk mindjárt a szabad esést. Maradjatok még.